mindenki tudná, mit beszélnek róla az embertársai, nem lenne négy barát sem a világon. Mondta névrokonom, Blaise Pascal matematikus, filozófus. Az igazán jó pletykás célja, minél többet, minél több emberről és minél több emberrel pletykálni. Ha rosszkor, rossz helyen nem megfelelő személynek pletykálunk és rájövünk, azonnal javítani vagy tagadni kell a pletykát. Kell-e tartani a pletykától? Igen, hiszen többnyire nem irányítható, visszahathat, bonyolult és beláthatatlan folyamatokat indíthat el. Nyomában jár a kibeszélés, utóvédje pedig a kiteregetés, élve boncolás. A pletyka okozhat kiközösítést, részvétet, kéretlen segítségnyújtást, elmarasztalást. Korrekció lehetősége nincs igazán. Nem lehet meg nem történtté tenni, felülírni a pletykát, csak lefedni egy párhuzamos és javított pletykával. A hibás pletyka alulinformáltságból származik. Ekkor lehet szidni bőségesen azt, akitől hallottuk a pletykát. Eleve, valami vagy pletyka, vagy nem pletyka. Mindig rajtunk áll, minek vesszük. A pletyka ereje abban áll, hogy milyen izgalmat, érdekességet, váratlan fordulatot kínáló összefüggésrendszerbe helyezik. Magyarán a pletyka kontextus függő, és nincs olyan, hogy jó pletyka meg rossz pletyka, hiszen egy értékváltó jelenségről beszélünk, amit a közösség tagjai különbözőképpen értékelnek és használnak fel. Mi az abszolút pletyka? A néma elmondta a süketnek, hogy a vak látta a bénát futni. A pletyka lényege nem a kavarás. Kavarni és befolyásolni a pletyka szándékos adagolásával lehet. A pletyka sosem publikus, de úgyis az lesz, vagy azzá válhat. Egy közlés attól pletyka, ha annak fogadom el, és nem egyébnek, mondjuk hírnek vagy tereferének. A pletyka ott számít publikusnak, ahol a magánélet és a nyilvánosság élesen nem választható el, jellemzően közszereplők esetében. De mihelyst a pletyka nyilvános lesz, többé nem lesz pletyka, hanem hír vagy információ. Így zárul be a kör. Az autentikus pletyka nem éri el a nyilvánosságot, a magánszférában kering. Tehát mindig a viszony fontos, az, hogy miként fogadjuk el. És ha pletykának fogadjuk el, akkor azt bizony kezelni is tudni kell. A negyedik adásban ehhez adunk most jó pár tanácsot, itinert. Tippek, trükkök, praktikák kapcsolataink karbantartására, hogyan hárítsunk, hogyan tükrözzük és utasítsuk vissza. És milyen, amikor a pletyka bumeránk, mérgezett nyíl, vagy éppen önbeteljesítő jóslat.
Sziasztok, ez itt a pletyka, és ami mögötte van, a mikrofon mögött pedig továbbra is Svetelszky Zsuzsa
és Simonyi Balázs.
Mi szükség van a pletyka kezelésére? Miért kell kordában tartani? Nyilván ez egy álnaív kérdés.
Az, hogy kezeljük, nem ugyanazt jelenti, mint hogy kordában tartjuk. Kordában tartani nem érdemes, viszonyulnunk érdemes hozzá, tudni azt, hogy a saját érdekeinkhez hogyan kapcsolódik pozitív vagy negatív előjellel. És mivel a 21. században élünk, ahol a digitális eszközök, a web2-es világ nagyon meghatározza a mindennapjainkat, először is nagyon fontos néhány technikai paraméterről beszélni. A pletykát alapvetően tudjuk kezelni, hogyha nem kérjük el más embernek a gépét, a pendrive-ját, a telefonját, vagy bármilyen más olyan eszközét, ami alkalmas az adattárolásra, ugyanis bármilyen ártalmatlan céllal használnánk ezt az eszközt, mondjuk kikeresnénk rajta egy adatot, vagy elküldenénk egy gyors levelet, a másiknak, a tulajdonosnak a fejében tucat számra keletkeznének azok a mondatok, hogy biztos látta azt a mailt, biztos látta azt a fotót, biztos megnézte a keresési előzményeket, és így tovább, és így tovább. És hogyha már a gépről beszélünk, akkor ugorjunk fejest a közösségi oldalaknak a világába, nagyon gondoljuk meg, hogy mit lájkolunk, mert lesz, aki azon sértődik meg, hogy lájkoltunk valamit, lesznek pedig, akik azon, hogy valamiről megfeledkeztünk valaminek a lájkolásáról. Bármilyen furcsa, ma már az emberek szoktak arról pletykálni, hogy ki mit lájkolt, és mit nem, és természetesen emögé tesznek is történeteket, elképzeléseket arról, hogy miért lájkolták, és miért nem lájkolták az adott megjegyzést. edzést, megosztást.
Ez nem nagyon dedós. Én értem, hogy szerinted ez akár valakinek a valamiébe is kerülhet, nem tudom én, karrierébe, szerelmébe, családi kapcsolat romlásába, de ez nekem annyira luxus probléma, az súgja a szívem, hogy ebben nem kell foglalkozni, mert olyan emberekkel szeretnék én kapcsolatban lenni, akik nem akadnak fel azon, hogy mit lájkolok, vagy mit nem.
Ez rólad szól. Viszont vannak még emberek rajtad kívül, és számukra nagyon fontos az, hogyha mondjuk az életüknek egy fontos eseményét közhírré tették, megosztották, akkor azt kik lájkolták, kik nem lájkolták, miért lájkolták, miért nem lájkolták. Tehát ez egy rendkívül jó alapanyaga, hogy azt nem mondjam gyúanyaga a pletykának. De egy ide kapcsolódó információ, ha már a megosztásról beszélünk, hogy ne osszunk meg semmit online, és offline sem, amit csak bizonyos embereknek szántunk. Ugyanis, hogyha megosztjuk, abban burkoltan benne van az az utasítás is, hogy ossza meg mindenki, aki látja, add tovább, vidd a hírt.
És hogyha visszatérünk ahhoz, hogy hogyan kezeljük a pletykát, mert ennél a résznél értem, hogy itt ezt kordában kell tartani, de akkor mi szükség van a pletyka kezelésére, és mit tudunk érte tenni, vagy mit tudunk ellene tenni?
Rövidesen rátérnék arra, és viszont azért fontos, hogy beszéljünk ezekről a technológiai részletekről, mert az ember ezt nem venné figyelembe, mégis ma már rengeteg pletyka innen indul ki. Például abból, hogy valaki ott ül a kávézóban a barátjával, és akkor ott felejti az asztalon a telefonját, amin jön egy SMS, és látszik, hogy kiküldte, vagy nem a telefonját, hanem a levelét, a számláját, a fényképét, bármi olyan információt, ami az avatatlannak plusz anyagot hordoz egy helyzetről, és az is előfordulhat, hogy ennél az asztalnál nem csak ketten ülünk, hanem akár hárman, elmegy az egyik ismerős, ugye mondjuk mosdóba, vagy fizetni, ott marad ez a dokumentum, és valaki arra kezd biztatni, hogy nézd csak meg, majd látni fogod, hogy milyen élénken levelezik XY-nal. Tudod, és ezt neked tudnod kell, mert neked azt mondja, hogy rosszban van vele, most ki fog derülni, hogy még üzletelnek is.
Azt hallottál arról, azt hiszem olasz film volt, amit nagyon sokan licenszeltek most már színházban is játszik, én a játékszínben láttam, nem tudom mi a darab címe.
Teljesen idegenek.
A teljes idegenek. Ugye, hogy az a sztori, hogy szilveszterkor talán összejön 3-4 ismerős pár, és egy ilyen vad játékba fognak bele, hogy mindenki berakja középre a telefonját, és el lehet olvasni a nekik érkező üzeneteket.
És fel kell venni a hívásokat. És nagyon kínos helyzetek keletkeznek. Pontosan, ha nem akarunk a barátainkkal nagyon kínos helyzeteket, amik aztán aláshatják ezt a barátságokat, akkor nem érdemes nekünk magunknak aktiválni, generálni ilyen szituációkat, de ezt kiterjeszteném, tehát felejtsük el azt a félmondatot, amit a telkonyhában hallottunk. Felejtsük el Icanének azt a megjegyzését, amit a gangon hallottunk, hogyha visszatérve a szókratészi hármasra, ez nem hasznos, ez nem igaz, az is esetleg megbánthat valakit.
Akkor ezek szerint minden, amit mi magunkból mutattunk, és nyilván ez is egy közhely, egy imágó, tehát egy image-ben létezünk, mert ezek szerint semmit nem merhetünk magunkról megosztani, vagy legalábbis nem bízhatunk meg abba, hogyha valakinek odaadjuk a telefonunkat, akkor az nem bántódik meg, vagy nem fog valamit félreértelmezni.
Én ezt megfordítanám, inkább ne terheljük se magunkat, se a társainkat azzal, hogy olyan plusz információkat kapnak, aminek a birtokában el kell kezdeni ők kombinálni, hogy ez miért is van? Hát, ha van, amiről nekünk nem kell tudnunk. Miért is kéne mindenről tudnunk? Abból csak újabb és újabb pletykák keletkeznének, és egy különösen jó példa erre, hogy vannak információk, akiket szívesen elhiszünk, akkor is, hogyha nem hiteles forrásból származnak, csupán azért, mert el szeretnénk hinni ezeket az információkat. És ide tartozik egy másik nagyon régi aranyszabály is, hogy egy forrás nem forrás. Mert egy forrás mindig a saját szája íze szerint formálja a történeteket. Ha nekünk fontos az, ami elhangzott, akkor mindig meg kell kérdeznünk erről még valakit. Hogyha jól ismerjük a közösségünket, és tudjuk azt, hogy kire mi tartozik, és kire mi nem tartozik, akkor alkalmazni tudjuk ezt a szabályt, hogy nem mondjuk el azoknak a barátainknak az információkat, amik nem tartoznak rájuk. Ugyanis onnantól fogva, hogy tudja, rendkívül nagy az esélye, hogy másnak is elmondja, pontosan a korábban emlegetett kibocsátás, emissziós kényszer szerint, viszont az is biztos, hogy másképp fogja elmondani, mint ahogy tőlem hallotta. Viszont másképp mondja ugyanel, de hozzáteszi, hogy tőlem hallotta, így olyan információt köt majd hozzám, amihez nincs is közöm.
Egyébként, mert ugye ez mindig fölmerül, hogy mi a rossz a pletykában, kell-e tartani tőle. Józan észre azt gondolnám, hogy egy közösségnek a közös tudása, egy közösségnek a belátó képessége, józan esze, az egy olyan erős és jelentős faktor, ami kiküszöböli ezeket a fajta félreértéseket, besározásokat, lavinaként elinduló információkat.
Ez így is van, de tegyük félre azokat az illúziókat, hogy egy hibátlan világban élünk, ahol vannak hibátlan közösségek, vagy hibátlan családok, hibátlan kapcsolatok, párkapcsolatok, barátságok, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát magától is keletkezik annyi félreértés, annyi turbulencia és konfliktus, hogy győzzük csak kezelni. Nem kell még, hogy még mi is rakjuk alá a tüzet. Például nem hagyhatjuk azt sem, hogy kiszedje valaki belőlünk azokat az információkat, amikről tudjuk, hogy nem tudhatja. Nem kell elmondani egy idős rokonunknak, hogy orvoshoz megyünk, például mondjuk egy könnyű fogorvosi kezeléssel, mert lehet, hogy elkezd majd aggódni, és elkezdi mesélni a többi ismerősének,
most
hogy
tupírozza.
Kemény betegségről lehet szó, és azt sem kell elmondani, hogyha megkér a szomszédunk, hogy kísérjük el az orvoshoz. Aki nem tudja a hátterét egy adott eseménynek, az elkezdi színezni, vagy kombinálni. Ráadásul nincs olyan ember, aki tisztában lehetne minden kockázatnak, és akkor itt belép az írásbeliség témája, ami sokkal intenzívebb a 21. században, mint a 20-ban, hiszen már a barátainkkal is gyakran írásban kommunikálunk, ha mondjuk a messengerre gondolunk, vagy az SMS-ekre, az e-mailekre, és gyakran útra kelnek olyan információk, amiről kapcsolatban nem pontosan tudjuk, hogy milyen kockázata van annak, ha kiderülnek. Ezért érdemes óvatosnak lennünk.
Az nagyon vicces, hogy gyakorlatilag a csetelés az egyetlen olyan pletykaforma, amiközben nem lehet más csinálni, mint a pletykálásra koncentrálni. Ugye annak idén a fonóban a nők összegyűltek.
Hát a rokkán
perdült az a rokka, vagy mit tudom, fejtették ugye a kukoricát, vagy tehát minden közben lehet pletykálni. Egy helyzet van, ez a csetelés, amiközben...
Nagyon sok olyan kézi tevékenység van a borsó tisztítással elkezdve, amikor közben tudunk pletykálni. Viszont amikor az ujjainkkal nyomkodjuk a billentyűket, és egyszerre foglalt a kezünk, a fejünk, a gondolatunk és a szemünk, akkor egyetlen fókusz van, a pletyka.
Jó, hát mondjuk turmixolás, vagy nem tudom, szőnyegporolás közben sem olyan egyszerű pletykálni, mert hangos.
Hegesztés közben sem.
De van az a hangerő, ami ezt átkiabálja. Mi az, amikor azt mondják a pletykára, hogy ez egy mérgezett nyíl? És mi az, amikor azt mondják rá, hogy na, ez egy bumerang, visszatér rám, mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat?
Ez a pletyka tartalmától függ, elsősorban attól, hogy a pletyka főszereplője hány embernek és mennyire fontos, illetve, hogy kit érint még az a történés, amiről a pletykában szó van, mondjuk XY elszégényedett, na és kölcsön kell adnunk neki, segítsünk rajta, az ő hibája nem, vagy talán a rokonai miatt történt, kifosztották. Tehát az, amikor nagy az érintettségünk, akkor ez bumerangként kezd el száguldani. Mérgezett nyillá akkor válik, hogyha olyan érzelmekkel kerül kapcsolatba, amelyek ellentétesek, ambivalensek, és ilyenkor polarizálódik a pletyka. Nem is szereti, gyűlöli, nem is gazdag, nem is szegény, és így tovább, és így tovább.
A bumerang az egy kiszámítható rögpályán visszatér hozzánk. De van olyan pletyka, ami egyszerűen, ha kicsúszik a szánkból, mert mondjuk megfulladunk, muszájval elmondanunk valakinek, elmondjuk, és onnantól kezdve az nem irányítható, az bonyolult és beláthatatlan folyamatokat indíthat el?
Semmi nem irányítható, amit elmondtunk. Ez a worst case, a legrosszabb eset, úgyhogy ebből induljunk ki, és ennek jegyében mondjunk el bármit is. És itt megérkezünk a pletyka kezelésének a témájához, ahol egy nagyon gyakori pillanat, amikor ki akarnak csalogatni, ki akarnak csiklandozni belőlünk egy információt, Ekkor beszélünk a pletyka kezdeményezéséről. Ha erre kerül sor, mondjuk megkérdezik azt, hogy mit tudsz Andorról, mi van vele, akkor jó, hogyha az ember egy olyan információval válaszol, ami vagy nyilvános, vagy köztudott, vagy érdektelen. Mondjuk azt mondja, hogy Andorról áthelyezték az irodáját egy másik emeletre, nem? És már is nem Andor házasságáról, vagy bevételéről beszélünk.
És hogy én csak nyersen egy mondok, nem érdekel.
Ez az durva. Azzal nem hárítjuk a pletykát. Miért nem érdekel? Azért elég furcsa dolgok történnek vele mostanában.
Tehát visszautasítani egy pletykát, hogy ne haragudj engem, ne vonjál be ebbe, én tudatában vagyok, hogy te most pletykálni hívsz, nem akarok ebben részt venni, azt mondom, nem érdekel. Ez egyszerre sértés, másfél csak azért is rám fogja zúdítani a pletykát?
Ez mindegy, hogy te kockáztatod a kapcsolatot.
Mármint?
Mert ez egy visszautasítás.
Tehát ezzel megsértődik az, aki akar.
Így van.
Kapok egy fekete pontot.
Pontosan. Mint hogyha azt mondanád, hogy Lacinak minden inge nagyon márgás, elég sokba kerül az öltözködése. Ha erre azt mondod, hogy én ezzel nem foglalkozom, az is egy durva visszautasítás. De ha azt mondod, hogy vezetői beosztásban van, megengedheti magának, vagy ha azt mondod, hogy tavaly előtt felfutott a lángos sütője, érthető, hogy megváltozott az öltözködése, akkor ez egy barátságos lezárása, hárítása a pletykának.